Vagy hangosabban kell beszéljek, vagy közelebb kell menni. Tett rám Isten egy szordínót, nem tudom, halljátok-e, azért kicsit beteg vagyok. Tegnap még jobban aggódtam, mint ma. De az aszpirin az nem egy rossz szer, azért egy éjszaka két aszpirinnal üzemkész vagyunk. Tényleg bátorítalak, igyatok, tekergessétek. Most úgyis még csak egy pár szót mondanék, lett ez a kérés, hogy mondjak pár szót magamról. Na hát ez oda ki van írva, újságíró vagyok. Ez valamit elmondhat, vagy nem. Pár évvel ezelőtt, képzeljétek el Isten csodálatos kegyelméből, egy pár évet jártam a teológiára is. Na, amikor ott megtudták, hogy én egyébként újságíró vagyok, addig végignéznek. Ennél messzebbről nem nagyon jöhettél volna. Hát ezt úgy mondták, hogy volt, aki drogból szabadult, meg nem tudom. Azért elhelyeztem magam a hívők közösségébe, újságíró az valahol ott lenn van. Na jó, ezt már tudjuk. Az életem úgy nőtt fel, pár szót tényleg röviden, hogy az első érintést, amit én Jézustól kaptam, ha valamiről érdemes beszélni, arról. Én arról mondanék, nem baj. Én beszéltek sok mindenről, de nem olyan érdekes. Én egy katolikus családban nőttem fel. Nálunk az nagyon fontos volt, hogy vizitáljunk a templomba, tehát hogy ott legyünk, jelen legyünk. Imádkozzunk. Nagyon hamar megtanítottak imádkozni. Aztán édesanyám nagyon sokfelé kereste a valódi kapcsolatot Krisztussal, és azért sokféle közösségben megfordultunk, de maradtunk a katolikus egyház berkeiben. De 6 éves koromtól nekem már volt saját Bibliám, megtanultam az első igeverseket. Nem a katolikus egyházban, senkit nem akarok bántani, aki onnan jött. Nagyon sokat köszönhetek neki. Máshol. Nyaranta táborokba jártam, ahol először olyan 16 éves koromban érintett meg az, hallottam én azt már sokszor addig is, hogy be kell fogadni Jézust a szívünkbe. Hát megmondom őszintén, nem sokat értettem én ebből. Hát én minden vasárnap templomba voltam. Hát tettem, hogy katolikusként ugye az áldozás... Minden vasárnap, minden alkalommal magunkhoz vesszük Krisztus testét. Hát mondom, hova fogadjam rá? Benn van, nem. Nem értettem. De minden nyáron elhangzott. Jaj, mondom, itt van valami, amit én nem értek. És 16 évesen valahol ez felderengett, hogy itt miről van szó. Hogy itt nekik valamiük van, ami nekem nincsen. Hogy azért beszélnek róla ennyit, mert nekik ez nagyon fontos. Na hát. És akkor kaptam egy olyan érintést Krisztustól, hogy én hozzá akarok tartozni, én vele akarom élni az életemet, én nem külön akarom, én vele. És hoztam egy döntést azon a nyáron, hogy én Krisztussal akarok élni. És föltettek utána még egy kérdést, hogy üdvbizonyosságod van. Na mondom, már végre megértettem valamit, erre jön egy új témakör, amihez megint nincsen semmi. Üdvbizonyosság, az mi? Hát, hogy van örök életed? Hát nézzétek, én ott ültem, mint egy 200 gyerek között. Ahogy emlékszem, ott, ahogy úgy ültem, mintha nem lenne. De hát ezt úgy 200 fiatal között, ezt úgy mégiscsak elég nehéz bevallani, hogy észletem nekem nincs, de azt se tudom, mi az. Úgyhogy én ezt ott elengedtem, hogy jó, hát majd ez majd később kiderül biztos. Viszont nem sokára 18 lettem. 18 évesen úgy nagyon kezd szorítani a keret. Vannak itt fiatalok, de az idősebbek is emlékezhetnek rá, hogy 18 évesen úgy nagyjából miket érzünk. Hát nekem is voltak szerepelmeim akkor is. Én azt szerettem volna, hogy valaki nagyon szeressen. Nagyon. Valakihez tartozni, ez volt a szerepálma. És ráadásul a szabadságra vágytam. Én szabad akartam lenni. Hát én úgy néztem, olvastam a Bibliámat, hát mondom, ez mintha itt szűkebb lenne, mint amire én gondoltam. Addig nem volt gond ezzel, hogy, hát megmondom testvérek, ne paráználkodj. hogy hangzik ez egy 18 éves lánynak? Ha várjál, mit értünk alatta? Megkérdeztem itt is, ott is, hiteles, hívő embereket. Hát megmondták, mit értenek alatta, hát az meg megint nem hangzott túl jól. Odáig úgy éreztem, ezzel nincsen gond, de ott valahogy olyan határon álltam, hogy hát minthogyha ezután esetleg lehetne. Most itt tényleg arra gondol az Isten, hogy én tartsam magam tisztán a házasságig? Nem tetszett. Nem tetszett. Hát én szabad akartam lenni. Szabad és szeretett nő. Nem értettem, hogy Isten erre egy csodálatos keretet adott. Egy biztonságos utat adott. Én azt gondoltam, hogy kinézek a világba, a hitetleneknek olyan jól megy. Ezek így, tehát így bontakozik az élet. Az enyém meg most, és várjak addig. Ha majd egyszer majd jön valaki, ha mikor? Ha nem hangzott jól. És itt kezdődött egy olyan mély repülés az életemnek, amikor én meghoztam azt a döntést, hogy én ezt nem tudom vállalni. De akkor olyan nincs, hogy ezt nem vállalom, de a többit igen. A szívemben akkor eldőlt, hogy nem vállalom az egészet. Istenem, ha ezt ilyen keményen fogod, a tieidet, hát én ezt nem tudom vállalni. Akkor tegyük föl, hogy nincs Isten. Tegyük föl. Próbáljunk meg úgy élni. Másnak megy, nekem miért ne sikerülne? Nagyon kemény döntést hoztam. Isten adott 6 évet ebből. Testvérek, tudom, hol van a disznók vájúja. Tudom, egész közelről ismerem. Mert ott voltam. Onnan jövök. Mert elenged az Isten. Tudod, van, aki kötöz, de az nem az Isten. Tényleg szabadságot ad. Ha menni akarsz, menjél. Engem is elengedett. Menjél. De tudjátok, ahogy a tékozló fiú történetében ott áll. Nem megy utánad. Elengedte. Ott áll. Ott áll az atyai ház kapujában, és vár téged. Mint ahogy engem is várt. 6 évig várta. Na, mikor jön a partit itt? Meddig kell őt elengedni? Mikor mondja, hogy elég, hogy tényleg nem működik? Nevetséges lesz, amit mondok. Mi állított meg? Nem a betegség. Engem egy szerelem állított meg. Beleszerettem egy fiúba, és nem szeretett. Milyen jó, hogy ennyi elég, nem? De rettenetesen szenvedtem. Rettenetesen. Hogy miért nem? Hogy ez miért nem sikerül nekem, hát más olyan boldog, én miért nem lehetek az? És egyszer csak megszólalt a szívembe, hogy fiam, hát nélkülem, hogyan gondolod? Eszembe jutott, hogy nekem van egy könyv, amit én jól ismertem. Van egy könyv, ami nekem nagyon régóta megvan, csak évek óta nem nyitom ki. Van egy könyv, ami nekem mindennél többet jelentett. Én bölcsészettudományi kart végeztem, rengeteget olvastam, nagyon szeretem a könyveket, és eszembe jutott, hogy van egy, ami sokkal többet ér, mint a világirodalom összes kincse. És akkor újra kinyitottam. Elkezdtem olvasni a római levelet, hogy ez a hülyeség hogy jutott eszembe, már nem tudom megmondani, hogy miért a római levelet. Hát annál rágósabb falat kevés van az igében, még a jelenések könyvét kezdhettem volna, de aztán eljutottam nagyon-nagyon nehezen a 9. fejezetig. És akkor eszembe jutott, hogy miért. De ezt majd elmondom, mert akkor én Brüsszelben voltam. Volt egy barátom, aki ott dolgozott az Európa Parlamentnél, meghívott, menjek ki hozzá. Nagyon boldog voltam ettől a meghívástól, mentem is. Méghozzá az volt az egyik, amiért örömmel mentem. Mert 18 évesen, amikor mi ezt meghánytuk, vetettük egymás között, hogy hát ez a paráznaság kérdés, ez azért nagyon szűk. Együtt döntöttük el. És pont ő hívott akkor. Kimentem hozzá, örömmel. mondtam neki, hogy nézd, én ugyanott vagyok, ahol 18 évesen. Csak azzal a feltétellel, hogyha Isten nincs, ennek az egésznek, amit életnek nevezünk, ennek semmi értelme. Mondta, hogy hát ő becsüli, hogy ez így formálódik bennem. Ő nem itt tart, de éjszakákon keresztül beszélgettünk, és eljött a hazaindulásom napja. És rendkívül sok mindenre büszke voltam én akkoriban. Az egyik az, hogy én milyen jól kiismerem magam egy idegen helyen, térkép nélkül. Minek nekem térkép? Térkép az, hát az annak kell, aki ugye, hát nekem nem. Volt 3 órám a busz indulásig, ami kivitt a reptérre. Volt 2 térképünk, én azt mind a 2-t odaadtam a barátaimnak, hogy nekik kell a térkép. Én? Hát én oda találok bárhova. Brüsszelbe, hát, mint a tenyeremet. 2 nap alatt, ajaj. És én a nemzeti, tehát én a galériát szerettem volna megnézni, ők meg a csokoládi múzeumot, így váltunk 2. 2-3 óra, és akkor a busznál találkozunk. Elindultam egyedül. Volt valaki már Brüsszelben? Nagyon jó. Akkor azt rémlik, hogy ott azért ilyen a novemberi időjárás, nem az az ölelő barátságos valami. Szakadt az eső. Na most én rajtam, nyissuk már meg az ablakot, ha lehet kérni egy pillanatra, mert megsűrűsödtünk. Majd mindjárt, jön az enyhés. Elindultam én ebben az esőben. Volt rajtam egy szövet kabát, hát én Budapestről mentem. Itthon novemberben tökéletes a szövetkabát, ott nem annyira volt az időjárással kompatibilis, és ott úgy néz ki, hogyha elkezdett esni az eső, ott a kukák nagyon hamar megteltek esernyővel, mert nem azon az alsó hangon csepereg. Nem úgy, mint ma itten, hogy csak úgy belibbenünk. Egy ilyen kötött sapka volt még rajtam. Na hát az én esernyőmmel is az lett nagyon hamar, hogy még a jég is elkezdett esni, és így, hát felismerhetetlen lett. Hát az most már úgy éreztem, hogy az mindegy, hogy így van a fejemen az esernyő, vagy én is kidobom a kukába, úgyhogy kidobtam. Na és akkor most képzeljétek el azt, hogy megyek ott az esőben. Ez tényleg rettenetes volt. Addig még egész magabiztosan tudtam, hogy én oda megyek. Nekem ez menni fog. És ott, ahogy elsötétedett, a jég is elkezdett esni. Én rajtam a szövetkabát így. Férfiak, menjenek már ki egy kicsit. És megmondom, hogy egyre kétségbe esettebb lettem. És még történt valami. Európa fővárosában. Hogy mindenki, aki szembe jött, illetve úgy mondom, bárki, aki szembe jött, én 2 nyelvet beszélek a magyaron kívül, akkor legalábbis ez igaz volt rám, ma már ezt ne feszegessük, de akkor igen, nem beszélt angolul, vagy németül. Ne, ezt el lehet képzelni? Európa fővárosában? Én nem tudtam elképzelni. Bárkitől kérdeztem meg, hogy ne arra vigyom, mert most mintha egy kicsit nem találnám magamat, hogy merre menjek, azt a franciául. Hát, én franciául annyit tudok megmagyarázni, hogy én ezt a nyelvet nem beszélem. Hát nem alakult jól. Azt éreztem, hogy az idő telik. Ahogy így leírtam a szövetkabátomat meg ezt az egész átázást, el lehet képzelni, hogy egyre kétségbe esettebb voltam. A telefonom itt volt a zsebemben, na megnéztem, na hát annak már annyi volt. Teljesen átázott, teljesen. Ahogy léptem, így a csizmám éreket csinál. És egyre kevésbé tudtam, hogy hol vagyok. A jó térkép ismeretem, ugye? A nyelv ismeretem, ugye? Az, hogy én föltalálom magam bárhol, ugye? És éreztem, hogy nem tudom most már megnézni, mennyi az idő, de az teljesen biztos, hogy nagyon késő van. Hogyha én itt 10 percen belül nem találom meg az utat, nekem annyi. Én itt maradok valahol Brüsszel külvárosában, a repülőgép elmegy nélkülem haza, hogy velem itt mi lesz, nem tudtam. Nem tudtam elképzelni. Testvérek, én imádkozva nőttem föl. De abban a pillanatban megtapasztaltam azt, hogy nagyon sokszor az életünk folyamán az imádság csak eltakarja azt, hogy mi imádság nélküli életet élünk. Mert nincs benne a szívünk. Ott ebben a kifeszített állapotban, higgyétek el, abban az egyszerű imádságban benne volt a szívem, hogy Jézus, segíts! Nagyon jól emlékszem, hogy egy ilyen rettenetesen hosszú sugárútnak a zebráján mentem keresztül, amikor ez a szívemből kiszakadt. Úgy, ahogy voltam. Jézus, segíts! Átértem a zebrán. Ott volt egy ilyen nagyon szép fekete bőrű lány, ilyen hatalmas sárga esernyővel. Megpróbáltam ugyanazt, hogy hát én vagyok a, meg mennék a semmi. Ő is francia volt, semmi más nyelvet nem beszélt, nem mondom erről ennyit. De nagyon aranyosan, kedvesen belép karolt, és mondta, hogy gyere! Hát mondom, már mindegy, hát menjünk. És akkor így elindultunk. És elkezdtem neki mondani ott magyarul, mert hát láttam, hogy teljesen mindegy, melyik nyelven beszélek, mert hogy ő csak a franciát, hogy hát te el nem hiszed, anyám, hogy én itt milyen helyzetben vagyok, hogy itt vagyunk itt a sötétben, hát hova megyünk egyáltalán, de most már megyek, mert már tényleg mindegy nekem. És ő meg időnként megkérdezte, hogy én franciául, biztos nem, hát nem. De biztos, hát ez teljesen biztos. És akkor megálltunk egy ponton, adott nekem két puszit, úgy mondta, hogy ez az esernyő, ez maradjon nálad. Jó van. És elment így a metróba lefelé. Meg ott álltam az esernyővel, és... Na, ott ki volt írva az idő? Hát 5 perc múlva indult a távolsági buszom. És így leráztam az esernyőt, ott volt a busz. Ez a lány engem oda vitt. A római levél 9. fejezetének a 16. versét én annyira szerettem, hogy még abban a 6 évben is nagyon sokszor odaírtam, még az EH-imre is az egyetemen. Csak latin. De nem értettem igazán. Ott, abban a pillanatban én leborultam a betonra úgy, ahogy vagyok. Már mindegy volt. Ott rögtön megértettem, hogy mit jelent, hogy Jézus Krisztus Úr, hogy ő tudja a kiutat, hogy én a fejem tetejére állok, se jutok ki Brüsszelből, de a saját életemből se. Hogy nekem egyetlen esélyem van, egy, de egy van neked is, testvérem. Ha eddig nem tudtad, most mondom. Nincs több. A bőrömön tapasztaltam. Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Isten. Hát rajtam megkönyörült. Ha rajtam könyörült, nincs csak én ne könyörül. Ez olyan biztos, mint hogy itt vagyok. Nem merném mondani. De ez biztos. Ott nekem nem nagyon kellett bemutatni a bűneimet, mert tudtam. Úgy szakadt rám, így, mint egy mázsás sú. Ott leborulva betonon átadtam az Úrnak. Uram, te vagy. Te jobban vagy, mint ahogy az ember képzelni tudná. Te nagyobbat akarsz adni nekünk. Odaadtam az életemet. Abban a pillanatban tudtam, hogy mit jelent az örök élet. És hogy az nekem van. Tudtam. Nem kellett ezen gondolkodni, várjál, az mi az, mi az, mi az. Tudtam, hogy megkaptam az ajándékot. Hogy az enyém, hogy elvehetetlenül az enyém, hogy történjék bármi. Sem halál, sem élet. Senki ki nem ragadhat most már az ő kezéből. Én hazajöttem Brüsszelből, még 2 hétig száradt a szövetkabát. De azt tudtam, hogy az életem úgy változott meg, hogy visszavonhatatlanul. Hogy itt egy uralomváltás történt. Én új életet kaptam. Én egy más ember lettem. Áldom érte az Urat, mert ebben a másságban bontakozik azóta az élet. Na és itt áttérünk a mai témánkra, most ha már így megérkeztünk. Én ennél többet, de kevesebbet se tudok mondani magamról, mert nem érdemes. El tudom mondani, hogy kicsoda az én Uram. És hogy mit tett? Hogy honnan hozott ki? Hatalmasat cselekedett. Olyan jó volt a testvérek bizonyságtételét hallgatni, akár a versben, akár abból. Van, aki kihoz a betegségből. Hallgatom ezt a betegség történetet. Nagyon sok nehéz történetet éltem át testvérekkel a mögöttünk lévő évek során. Nagyon komoly betegségeket. Van, aki nem jött ki. Köszönöm. Egy ige szólalt meg bennem ez alatt, még hallgattam. Én vagyok az Úr, minden élőnek az Istene. Van-e számomra lehetetlen? Neked hogy van a szívedben? A te Istened számára van lehetetlen? Kicsoda a te Istened? Mert az élő Isten számára, Jézus Krisztus számára nincsen lehetetlen, ezt biztosan mondom nektek. Urunk, kérünk, hogy most is úgy légy közöttünk, és úgy bontsd ki a te jó tervedet ezzel a délelőttel, hogy elérhesse a szívünket. Köszönöm, Jézusom, hogy te tegnap, ma is mindörökké ugyanaz vagy. Hogy te ugyanúgy cselekszel. Kérlek, cselekedj ma közöttünk. Ne azért, mert úgy kérünk, vagy úgy várunk. Egyedül a te nagy nevedért légy itt velünk. Amen. Képzeljétek, egy anekdota szerint az 1920-as években Hemingwayt, a Nobel-díjas amerikai írót kihívták, hogy írjon egy történetet 6 szóban. Egy teljes novellát. Na most ő neki a sűrítése a sajátja, úgyhogy ő ezt a fogadást megnyerte. Ez viszont azóta is nagyon sokakat foglalkoztatott és inspirált, hogy 6 szóban hogyan lehet az életünk történetét elmondani. Volt pár éve egy amerikai online magazinban is egy hasonló kihívás, olyan jól sikerült, ezt annyian szerették volna megosztani az életüket 6 szóban, hogy aztán kiadtak egy kötetet belőle. Tudjátok, mi volt ennek a kötetnek a címe? Magyarul is pont 6 szó. Van tippetek? Mi lehet? Mi lehet 6 szóban az élet? Nem egészen az, mint amire számítottam. Ha visszagondolsz az eddigi utadra, nagyjából erre számítottál? Hát nők vagyunk egymás közt. Ha nem tudom, ki az, aki édesanyja, ki az, aki nem, ki az, aki átment a szülésnek a csodáján. Na most, hát röviden foglalom össze. 3 gyermekem van. Nem egészen az, mint amire számítottam. Anyukámat kérdeztem előtte, anyu, mégis milyen lesz, vagy hova menjek, hol készüljek föl erre? Ó, fiam, nem lehet arra fölkészülni, majd az első fölkészít a többire. Aláírom. Van egy nagyon kedves hívő testvérem, 5 gyerekes édesanyja, ő azt mondta, hogy olyan jó lesz. Hát én fölálltam a szülőágyról az első gyerek után, mondom, Ági, fölhívlak mindjárt. Ezt megbeszéljük, milyen jó volt. Tényleg jó volt? Hát áldom érte az urat, csoda volt. De azért az, hogy jó, hát az sokféleképpen lehet érteni. Hát én nem értettem így addig, hogy jó. Szóval a szerepeinkben az, hogy mi a jó, meg mi az, ami előre visz, azt nagyon sokféleképpen tudjuk érteni és gondolni. Hát az életem nem volt eddig olyan hosszú, de hát sose úgy gondoltam, ahogy az lett. Szinte soha. Hányszor kellett átélnünk, hogy nem egészen az, amit terveztem. Sokszor belső, köszönöm, ez nem lesz hiába való. Terheljetek meg a zsebkendőkkel, még bármi történhet. Meg szóljatok, ha valamit elkend, hogy valami történik velem, mert ugye én ezt nem látom. Képzeljétek el, hogy volt egy nemzetközi könyvfesztivál nem olyan régen, pár napja, és majdnem neki mentem a tükörnek. Tudjátok miért? Mert nem ismertem föl a nőt, aki ott van. Nem volt ismerős. Így majdnem belementem a... Aha. Hát ez nagyon nehéz, hogy számítasz valamire, vagy hogy belőled mi lesz, vagy hogyan fogsz egyáltalán mozgolódni a világban, hogyan fogsz kinézni, milyen lesz a házasság, a gyerek, a mentom. hát nem pont az, mint amire számítottunk. Még magamról se. Olyan világban élünk, amiben egy dolog biztos, és ez a változás. Sokszor annyira rettenetesen gyorsan történik, hogy a lelkünk valahol tényleg 3 kilométerre lemaradt, mert én ezt nem bírom követni, amit itt diktál az élet, ez a tempó. És ez a változás, amit meg kell élnünk, gyorsabb, mint amire számítottunk. És a változás az mindig egy krízis. Nem tudom, ti éltek-e meg változás, de ha már csak azt az egy dolgot, hogy egy kicsi gyerek édesanyjának lenni, nem ugyanaz, mint egy 2 évvel későbbi gyerek édesanyjának lenni, és annyi minden történhet, amire nem számítunk. Betegségek, krízisek, olyan terhek, amiről nem is álmodtunk. Hát álmodni teherről, hát senki. De kapjuk. És akkor mi történik? Nem pont az, mint amire számítottam. Valahogy nagyon szeretjük a szerepeinkben az állandóságot. Ti nem szeretitek? Vagy az, hogy hát legalább valami legyen már biztos. Hát, hogy én ez vagyok, és akkor abban így kapaszkodom, hogy anyaként én mi vagyok. Vagy a munkahelyemen, tehát hogy van egy munkám, ott az mi? A gyülekezetben ki vagyok én, mi a szolgálatom? A családomban elfoglalt helyem, fölfelé, lefelé, ott van egy pozíció, ami ugye remélem, hogy fix. De nagyon sok minden történhet, amitől nem az lesz. És nagyon sokszor az önazonosságunkat hajlamosak vagyunk ezekbe a szerepekbe gyökeresztetni. Hogyha rendben vagyok anyaként. A gyerekem úgy muzsikál, abban irányba kanyarodott az élete, akkor igazolva vagyok, hát rendben vagyok. Hát sikerült. De ha nem, akkor mi van? Akkor mi következik? Mi következik, hogyha megszűnik egy körülmény? Rajton kívülállókból. Elvétetik az egészség. Mi következik? Ha én abban a szerepemben olyan erős voltam, elvétetik a munka. Mi következik? Akkor ki vagyok én? Valaki átveszi a munkakörömet. Átveszi valaki a szolgálatomat. Akkor mi történik? Mi történik veletek? Mi történik velem? A változás folyamatos. Jár vele egy nagyon erős feszültség, egy frusztráció, egy teher. Ezt mindannyian megéljük. De mi történik vele? Hova viszed a terhedet ebből? Hova viszed a frusztrációdat? Letagadod? Azt mondod, nem, hát nem, nem. Nyugodtan? Hát ülj rá az asztalomhoz, nem gond nekem, mert én nekem nem ebben van az önazonosságom. Vagy várjál mégis, mert hazamegyek, és levezetem a feszültségemet. Azt se tudom, mitől van. Valami történt, csak nincs meg a gyökere, hogy mitől van. Hogy mi az, ami nekem a keserűségemet okozza. Nem arra kanyarodott az élet. Vannak nagyon kemény krízisek. És mi születik a krízis nyomán a szívedben? Azt mondja az ige, mindig, mindenért hálát adjatok. De valljuk meg, testvérek, megszületik a hála? Megszületik? Vagy a vád születik meg, hogy te nem adtál? Melyik? Én őszinte leszek. Az elmúlt években nagyon sokat küzdöttem a váddal. Fölemésztette az életemet, meg a körülöttem lévők életét. Hogy olyan következett, amire nem számítottam. Olyan terhet kaptunk, amire nem gondoltam. És ott volt a vád, de nem mertem kimondani, hogy hát Istenem, én téged vádollak. De ez volt a szívemben. Ez volt a szívemben. Mint amikor ott áll Ádám az Édenben, és őt kéri számon Isten, hogy hát ne haragudjál már, Ádám. Hát te ettél az almából. Hát így alakult. Hát nem, hát Az asszony, akit mellém adtál. Hát nem én. Az asszony, aki a hibás Isten. Lehet, hogy te sem azt hibáztatod, aki leült a helyedre, aki elvette a szolgálatot. Isten. Valójában a vád bennünk Isten felé irányul. Nem erre gondoltam. Azt hittem, könnyebb lesz. Miért ilyen nehéz? Miért jár ennyi teherrel? Miért jár ennyi fájdalomban? Azt ígérted, Uram, hogy akit Isten szeretik, azoknak minden a javukra van, akkor nekem miért ilyen nehéz? Tudjátok, kinek a neve a vádló? Tudjátok? A sátán. Az ő neve a vádló. Ha az én szívembe vagy a tiédbe vád van, az a vád nem jöhet az Istentől. Hiába az övé az életed, ha vád van a szívedben, az nem tőle jön. De mérgezni téged fog, meg a körülötted élőket. A keserűségnek a mérgét, ezt jól ismerem. És hogyha rajta kaptam magam, hoppá, vád van a szívemben, jó Isten, nem vádolhatom, leteszem, jó, mi a következő? Az önsajnálat. Hogy rettenetesen sajnálom magam. Mert én. Hát nekem rettenetesen nehéz. Hát ilyen se tudjátok képzelni nekem, milyen nehéz. És az meg miattatok lesz, hogy nekem nehéz. De értetek, én ezt elviselem. Nekem semmi nem kell. Nekem semmi nem fáj tulajdonképpen. Ha használjuk azt a szót, hogy tulajdonképpen, azt tudjátok, mit jelent. Nem, hát. Én csak értetek. Tulajdonképpen. Tulajdonképpen eleged van az egészből, meg nekem is. Csak ezt olyan nehéz lenne bevallani, odaállni Isten szent színe elé, a szentsége elé. Hogy Uram, az van, hogy ez van a szívemben. Hát ez van bennem. Tudjátok, ő soha nem ezeket a nagyon szépen, cirkalmasan elmondott imádságokat kéri, hanem hogy állj oda a szíveddel, hogy ez van. Ezt neked szeretném adni, Jézus, mert te ebből is tudsz valamit kihozni. A keserűségemből, a fájdalmamból. Abból, hogy én most elvesztettem az utat, hogy egyáltalán nem tudom már, hogy kerültem ide. Mintha te hoztál volna, de várjál, akkor miért ilyen nehéz? És ebből a keserűségből, ki van fönn a Facebookon? Not bad, elég szép az arány. Milyen érzés ez nektek? Mielőtt jöttél reggel, azért átnézted, hogy tegnap ki mit vacsorázott, vagy hogy? Hol volt? Mert olyanokat tudunk mi oda hazudni magunkról, már bocsánat, hogy... Milyen érzés az? Tele leszel hálával. Uram, de jó, hogy megáldottad őt a Karibi útjával. Áldalak érte. Vagy azt mondod, hogy hát ez nem lehet igaz. Mások a könyveket is elolvasták, a filmeket is megnézték, nyaralni is voltak, meg még pénzük is van. Borzalmas. Melyik? Melyik történik meg? Ha bennem az szokott történni, én már nem vagyok fönn a Facebookon, ezt elmondom. Valahogy így jutottam erre a döntésre, hogy áztam innenit. Hogy mi van a szívembe? Hát nő a keserűség. De mi? Mert oda mérem magam, ami egyébként meg nem is valóságos, mert most komolyan. Ha kinyitod ezt a másik könyvet, ugyanannyi időben, mondjuk, mint a Facebookot, elolvashatod belőle, hogy itt valami egészen más dolgok történnek. Vagy azt mondja, hogy kin keresztül munkálkodik az Isten. Abban az időben, amikor az első szülöttnek járt minden örökség, társadalmi státusz, Áldás. Kit választ az Isten? Káint vagy Ábelt? Kit választ? Ábelt. Ábelt, a másodszülöttet. Kit választ az Isten? Ézsaut vagy Jákobot? Jákobot választja az Isten. Kit választ az Isten? Dávidot vagy a 12 idősebb testvérét? Melyiket? A legkisebbet. Hát volt ezeknek esélyük? Hát mit írtak volna ki a Facebookra? Hát én vagyok a legkisebb, itt őrzöm a nyája. A birkák büdösek. Hát igen, mert a birkák büdösek, kérem. Hát ott aztán... De Isten nem így működik. Hát kit választ? A fiatal Hágárt, vagy az idős Sárát? Kit választott az Isten? Sárát választotta. Volt neki esélye 100 évesen? Akadály volt ez az élő Istennek? Még a hitetlensége se volt akadály. Hogy azt mondta, hogy én ezt nem hiszem el, hogy meg tudod tenni? Hát ne haragudjál meg, de tudom, hogy te vagy az Isten, de hát az azért nem fog neked menni. Kit választott? Amikor a nőnek az értékét, a fiatalsága, a szépség és a termékenysége adta meg, Sárát választotta Hágár helyett. Leát. Azt mondja a Jákob, hogy őt nem igazán szerette. Ráhet szerette, de Isten kit választott? Kinek a törzséből származik Jézus? Ki Júda oroszlánya? Ki annak az édesanyja? Lea, testvére. Lea. Nem Ráhel. Lea. És valljuk be, hogy Rebekát választotta, aki 40 évig volt terméketlen. 40 évig. Annát, aki terméketlen volt. Sámson édesanyját, aki terméketlen volt. Keresztelő János édesanyját, Erzsébet, aki terméketlen volt. Kit választ az Isten? És miért őt választja? Te szerinted? Miért? Mert nem azt akarja, hogy valami tökéletes teljesítményt mutassunk be az életről, hanem azt akarja, hogy ő megdicsőülhessen a te életedben, meg még az én nyomorult életemben is. Mert azt szeretné elmagyarázni az egész Biblián keresztül, hogy Názáretet választja, nem Jeruzsálemet. Származhat-e valami jó Názáretből, kérdezi fülön. Hát gratulálok, fülön. Hát nem sok, tényleg. A világ megváltója. És most hadd kérdezzem meg így, ahogy itt most magunk közt vagyunk, vagy százan. Hogy téged, meg engem választhat-e ma? Vagy tökéletes vagy? Vagy te tökéletes anya vagy? Tökéletes keresztény vagy? Tökéletes munkaerő vagy? Tökéletes háziasszony vagy? Tudjátok, a tökéleteseket úgy olvasom, mintha nem választanám. De mindannyian tudjuk, hogy nem vagyunk azok. Csak mit hazudok másnak, és mit hazudok magamnak? Megy ez nekem, nem probléma. Vagy azt mondom, hogy Uram, én vagyok az, aki terméketlen. Én vagyok az, de én ezzel hozzád jövök. Itt van. Én vagyok az, akinek van egy elrontott élete. De én ezzel hozzád jövök. Itt van. Én vagyok az, aki ezer kínnal gonddal küszködök. Aki alig bírok kigabajodni egyik napból át a másikba. Úgy érzem, áborítanak. De ezzel hozzád jövök. Én vagyok az, akinek fogalma nincs arról, hogy merre kéne a következő lépést megtenni. De ezzel, Jézus, én hozzád jövök. Mert benned bízom. Mert neked van egy jó terved. Hát ha volt terved Sárára, ha volt terved Leára, ha volt terved Annára, Erzsébetre, Rebekára, hát bizonyára nem fogyott el. Nem? Hogy érzed? Elfogyott neki? Vagy még rád is van egy gondolata? Én hiszem, testvérek, hogy van. Hogy amíg itt élünk, és orrom be, szálljon ki, mehet a levegő, addig az Istennek van esélye az életünkben azt megtenni, amire ő téged, meg engem kiválasztott. Addig a pillanatig. Ha nem takarod el, ha azt mondod, hogy itt van Jézus, tudsz ezzel valamit kezdeni? Tudjátok, aki az üdvhadsereget alapította, az így indult neki ennek az egésznek. Hát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy valaki, aki egészen odaszánja az életét Krisztusnak, azzal mi tud történni? Egészen elképesztően nagy dolgok. Csak az a kérdés, hogy én megmaradok-e abba a biztonsági zónába, hogy hát eljárogatunk, imádkozgatunk. Vagy gyere, Uram, gyere, mert baj van, most is baj van. Tisztítsd az életemet újra és újra, mert ő megteszi. És mutasd meg a te tervedet, mert azt is megteszi. Óriási a nyomás rajtunk, nőkön, asszonyokon, hogy tökéletesek legyünk. Látszatra! Tehát legalább mutassuk. Mindenki megmér. Nem tudom, ti hogy érzitek, de valahogy felszállok reggel a metróra, összefutok valakivel, millió éve nem láttam, kérdezi, van munkád? Na, mondom, tessék. Ha nem, három gyerekem van, otthon vagyok velük. Na, jó neked így? Mit mondjak én te neked reggel 6-kor a metrón? Nem rossz. De mindjárt bennem van, hogy jó helyen vagyok. Most tényleg nekem otthon kell lennem a gyerekeim, nem kéne valami más csinálni? Mit kéne akkor csinálni? Nagyon, nagyon nagy a nyomás. És ha mi megfelelni igyekszünk, reggel 6-tól a metrón, este 8-ig, az rettenetesen elfáraszt. Ha mindenkinek a véleménye ugyanannyit számít az életedben, az iszonyatosan kimerítő. Biztos is nektek. Hogy úgy elfogyunk teljesen. Hogy ez már nem igaz, majd ő is jön a jó ötletével, mit csináljak máshogy. Kinek a véleménye számít a te életedben? Ki? És ez igaz? Én is azt szeretném. Itt állni és kijelenteni, hogy nekem csak az élő Isten véleménye számít, de nem igaz. Mert szétszednek ezek a ide is, oda is, meg fogja kérdezni, na, majd mit gondol, bemegyek, na már mindjárt nézi, hogy képzeljétek el, megjelent a Family magazinba, oda szoktam cikkeket írni, egy fénykép rólam. Fölhív egy barátnőm 2 nappal később, hogy látta a fényképet, hát megértette a természetes fogamzásgátlást. Hagyok időt. Hogy nézhettem ki azon a fényképen? Na mondom, örülök neki, valamit hozzátettem az életedhez. De elgondolkodtam, hogy szaladnom kéne rögtön, hogy csináltassak egy másik fényképet. El tudom én mondani, miért úgy sikerült? Engem úgy igazából nem érdekelnek a fényképek, hogy róla nem, tudom, hogy nem nagyon jó fényképeket nem nagyon lehet rólam csinálni. Pláne, amikor én erre nem is törekszem. Szaladtam a kórházból a gyerekkel, puff, beugrottunk, volt rajtam ruha, nyilván az azért volt, reggel azt fölvettem, erre figyeltem, hogy legyen, de úgy ezen túl semmi. Hát ez bekerül az újságba, hát így sikerült. Most összetörjem én azon magam, hogy ő neki mi a véleménye? Számít ez? Számít? Jó lenne egyébként, hogyha úgy megdicsérnének, de nem dicsérnek meg, ez van. Mi csináljak? Szaladjak, és gyorsan ezt hozzam helyre, vagy ezer másik luk van, amit tömni kell helyette inkább. Képzeljétek el, jött hozzám egy hívő családból származó lány beszélgetni, nagyon kedves, nagyon aranyos. De már nagyon, nagyon elege van abból, hogy ő csak várja, már 27, várja, hogy valaki végre őt is úgy megszólítsa. Na, megjött a fiú. Van egy nagy baj. Hát, hogy nem hívő. Hát, ez elég nagy baj. Erről beszélni kell. Na, de amiért a sztorit mondom, az nem is ez. Hanem, hogy... Mondja, hogy őt mindjárt megkérdezte a fiú, még nem tartanak sehol, most jött beszélgetni így, hogy fölmerült egyáltalán a probléma. Megkérdezte a fiú, hogy te melyik keresztény vagy? Figyeljél, a világ is tudja, hogy itt többféle van. Te az vagy, aki megtartja magát tisztán az esküvőig, vagy az vagy, aki nem? Na mondom, ez aztán. De figyeljetek, azért ez engem nagyon elgondolkodtatott. Nézd bennünket a világ, s látja, itt többféle keresztény van. Nekem a szívem így ment. Azt mondja, hogy van, aki a Bibliát az élet védelmében kapott keretrendszerként veszi. Hát ez meg kell tanulni. Valaki meg az, hogy hát ne haragudjatok meg, ez olyan keskény az út, ezen nem is lehet járni. Teljesen életszerűtlen. Hogy ez védelem, vagy szorítás, vagy egy kényszer. Melyik? Melyik az én kereszténységem? És ha kívülről megnéz valaki, azt mondja Jézus, hogy abból ismeri meg a világ, hogy a tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretni tudjátok. Hát, hogy megcsapott, hogy és tudod szeretni a testvéredet? Tudod szeretni? Persze, én is, nem arról van szó. Most arra gondolok, amikor bejön valaki a templomba, és te így nézel. Aha. Így megfordult, ez előfordult ez velem is, hogy bejött egy hölgy, ilyen idáig érő, tűzpiros lakbőrkabátban. Megvan? Lakbőrkabát tűzpiros. Tűsarkú csizma idáig. És leült elém. Elég sok minden megfordult bennem, de az, megvallom előttetek egyszer se, hogy áldott legyen az Úr, hogy itt vagy testvérem. Hú, de szeretlek! És akkor Isten tisztelet után együtt mosogattunk. Megszégyenültem. Megszégyenültem. Tessék, nézd meg! Ennyiből megítélted. Ennyiből megítélted, hogy ott a piros bőrkabát rajta. Na, gratulálok, Parti Judit. Olyan szépen, hogy megsimogatott Isten, hogy igaz ez? Te melyikből vagy? Tudod szeretni? Vagy csak azért, mert most valahogy ez úgy alakult neki, te már mindjárt elrendezted, hogy aha, jó. Képzeljétek el, hogy a gyerekeim, ahova járnak oviba, mindig elviszik őket almaszüretre. Nagyon jó, én ezt csak így kívülről, de szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés. De hát óvodások, egy almás kert. Tudjátok, ez hogy néz ki? Van itt egy fa, így elől, olyan 160 magas. Nem túl kiterjedt a lombozata se. Minden oldalról jól elérhetőek az almák. És akkor mögötte még vagy 200 ugyanilyen. Ez az almás kert. Gyertek ide. Ha az éden így nézett volna ki, most komolyan vágynátok vissza? Milyen jó lenne, nem? Ugye egymásra pont akkor a távolságban. Hát ilyet az ember tud kitalálni, nem az Isten. Itt a Börzsönyben az ültetett fenyvesek megyünk mellett, egy 200 darab fa ugyanúgy néz ki, aljnövényzet semmi, mert az erdőgazdálkodás szempontjából tényleg ez a legpraktikusabb. A mezőgazdaság szempontjából tényleg ez a legpraktikusabb, de ahhoz, hogy ez így nézzen ki, ahhoz az embernek nagyon sokat kell tenni. És ezt az ember tudja kitalálni. Hát olyan sokfélék vagyunk. Hát ez Isten ajándék, hogy sokfélék vagyunk. És gondold el, elviszek az almás kertbe egy árva csalánt, meg egy, tudom én, mit vigyek még oda, szomorú fűzfát, és mondanám neki, hogy na figyeljél, ez a gyülekezet, így kell kinézni. Hát az árva csalán is kiakad, meg a szomorú fűzfa is. Hát én 160 centis almafa, mintha így most nem lennék. Ez hogy legyen? Vagy az az igaz, hogy az Isten ezt úgy képzelt el, hogy teljesen mások vagyunk, más ajándékot kaptál te, és szükségünk van egymásra. Mert abból táplálkozom. Ha Jézus Krisztus mer kérni, hogy adj innom, hát én miért nem merek a másiktól kérni azt, amit ő kapott? Mert azzal én kevesebb vagyok, vagy mi? hogy valamit ő kapott, én meg nem. Hát ha eljönnétek hozzám, mindjárt látnátok, mi az, amit én nem kaptam. Egy erdélyi testvér 3 másodperc alatt eligazította, hogy hogyan kéne annak a háztartásnak kinézni, én csak így néztem, hogy hú, ezt taníts már meg. Nagyon igyekeztem, de a legjobb állapotomban se fogom elérni az őszintjét. Ez teljesen biztos. De milyen jó, hogy együtt vagyunk. Hogy Isten ezt így találta ki, hogy ne egyedül legyél tökéletes, egy tökéletes, még egy tökéletes, még egy tökéletes, hanem hogy ez így együtt működjön. Mert úgy teremtette a testet, egymásba folyva. Adott neki is, adott neked is. A kettő együtt jó. Csak ismerjem el, hogy én egyedül nem tudom, és merjem kérni a másikat, merjek nyitott lenni. Mennyire más az? Tudjátok, mit jelent az, amit egymásról gondoltok, meg mondtok? Van egy barátnőm, nem is értem miért, de mióta megszületett a gyerekem, nagyon sokszor ír úgy nekem, hogy szuper mami. Hát, ha valaki ő tudja, hogy mennyire nem vagyok szuper. Katasztrófa. Néha azt érzem, a világ a fejemre omlott. A gyerekeim végképp el vannak rontva. Persze még nem, de azért tudom így érezni magam. De azzal, hogy ő ezt mondja nekem, és nem fárad bele, ezzel tudjátok, emel. És ezzel tudod te is emelni a másikat, a melletted lévőt. Minden találkozásnak megvan ez a lehetősége, hogy a másikat emeled, vagy lenyomod. Ezt Isten elkészítette mindannyiunk számára, hogy emeljük fel egymást ő hozzá. Azt mondja Dávid és Jonatán barátságról, ez annyira gyönyörű. Megerősítette kezét az Úrban. Megerősítette az Úrban. Nem azt mondta, hogy figyelj, nem baj, hogy csinálod, jó lesz az. Hát ez is egy bátorítás, csak azért nem az igazi. Hanem, hogy gyere csak, fogd a tökéletlenségedet, vigyük Isten elé. Hát neki van. Hát tudjad ma is, hogy kicsoda az Isten. Ma reggel is, meg ma délben is. Ott valahol egy kis ablakot nyissunk már, Zói, kérlek. Járjon a levegő. Meghatároz-e benneteket az emberek véleménye? Mi történik a mély krízisben? Mert itt elbeszélgethetünk arról, hogy összement a piskóta, és azt hogy viseljük el. Sokszor az se könnyű. Rányítottam az ajtót, na szalonnás ma is, ennyi. A testvérenek fölmegy, biztos fölmegy, az enyém soha nem baj, majd imádkoznak értem. De amikor nagyon keményen, mélyen, egzisztenciálisan érint azt, hogy nem egészen az, mint amire számítottam. Hogy egy kemény gyászt kell megélni. Hogy valami végérvényesen elvétetik. Akkor te ugyanaz vagy? Nem, nem leszel többet ugyanaz. De hogy mit csinálsz a gyászoddal? Hova viszed? Elfojtod? Mi történik azzal? Bedarál? Végérvényesen el tud keseríteni. Emlékeztek a veronai tragédiára? Aznap jött hozzánk a nagylányunknak a vőlegénye megkérni a kezét. Bejött, s reggel mondta, hogy most pedig imádkozni fogunk, itt ma nem lesz lánykérés. Nekünk ott ült a buszon egy ismerősünk. Akkor még nem tudtuk, hogy vele mi történt. Leültünk imádkozni, és egy egész délelőttön sírva, könyörögtünk, imádkoztunk. És délután 1 órára megjött a hír, hogy ő előrült, ő hazament az Úrhoz. Testvérek, ezt még hallgatni is olyan volt, hogy azt hittem, nekem elmegy az eszem, nemhogy az édesanyjának. Túl lehet élni? Túl lehet élni, amikor ennyire nem az, mint amire számítottál? Biztosan mondom, hogy igen. Biztosan mondom, hogy igen, mert megszületett annak az édesanyának megint egy gyermeke. Mert van tovább. De ha ő állna itt, még inkább el tudná mondani, hogy nem tőle van tovább. Ezt mindannyian tudjuk, hogy ezt épésszel nem lehet túlélni. Épésszel nem lehet túlélni. Testvérek, én feküdtem az fürdőszoba padlóján, és üvöltöttem, hogy miért engedted? Miért? Megenged az Isten nagyobb nagy mélységeket, nagyon nagy kríziseket is. Az a kérdés, hogy a krízisedben mit csinálsz. Én nekem semmilyen más ötletem nincs. És semmilyen romhalmazból nem nyílt eddig virág, csak az, ami Krisztusban történhetett. Hogy tudom, hogy ő ebben jelen van, jelen volt, hogy most is hordoz és át fog vinni ezen, el nem tudom képzelni, hogy, mert emberileg nem lehetséges. De azt mondja az Úr, hogy de nekem lehetséges. De nekem lehet. Át lehet menni a változáson, a krízisen ő vele. És abból új élet fakad. Abból olyan történet bomlik ki, amit el se tudunk képzelni. Ki tudta volna elképzelni, hogy ebbe a családba, ami ekkora veszteséget élt át, egy új élet születhet. Már ott az évek korlátja is ott volt. De Isten megadta, megadta a továbblépést, a túlélést. Ez nélküle nem megy. Nagyon sokszor félünk a kudarctól, azért nem merünk a változásban tovább lépni. Megéled a változást, látod, hogy jön feléd, egyszerűen át fog rajtad menni, és neked is kéne lépned valamit. De mi lesz, ha elrontom? Mi lesz, ha én ebben beégek? Ha az új szolgálatomban egyszerűen nem úgy alakul valami, vagy az úgy, akkor mi lesz? Hát most jövök közel. Hát mi lesz? Mi a legrosszabb, amit el tudsz képzelni? Mi a legrosszabb, amit el tudsz ebben képzelni? Hogy a félelmeink mennyire kötöznek, az egyszerűen leírhatatlan. Hogy attól félek, ami, ha leírod magadnak, kiderül, lehet nem is akkora dolog. Meg lehet kérdezni, és ha ez megtörténik, akkor mi van? Akkor mi van? Akkor Istennek a hatalma már nem érvényes, vagy mi? Akkor már nem működik az életedben, ha megtörténik a legrosszabb? Vagy el lehet venni azt is, ő benne. És akkor lehet tovább menni a változásban. Hát akkor nem kötözhet a félelmem. Nem gyökeresztethetem az önazonosságomat abba, hogy jaj, de félek, mi lesz. Nem az a baj, ha félünk. Az a baj, hogyha ez a változást megköti. Azt hiszem, ennek az édesanyának lett volna oka félni attól, hogy elvállal még egy babát. Ennyi idősen. Hova? Hogy? Ilyen tragédiából? Hogy? Lett volna oka rá. De nem ezt tette. Elvállalta az utat. Elvállalta azt, hogy ha félek is, de megyek. Ezt biztos ismeritek, Napóleonnak a egyik csatája előtt oda ment az egyik hadszolga, hogy hú, tábornok úr, de jó, hogy maga nem fél. Fiam, ha maga így félne, mint én, már rég hazaszalt volna. Lehet tovább lépni. Nem a félelem a baj, hanem az, ha kötöz. Ha volt már személyes találkozásod Krisztussal, akkor tudod, mi az a szabadság. Ha ismered az érintését az életeden, akkor tudod, mi az. Hát Istennek a szabad gyermeke, megváltott királyi gyermeke. Ott szorong, hogy mit gondolnak rólam? Nem visszás ez? Hát hova kötöd magad? Mikor áll a kereszt? Erre is. Hát odaadtad a bűneidet, pompás, szabad vagy. Miért nem élsz a szabadságoddal? Sokat kaptál. Sokat kaptál, és ezt biztosan tudom. Csak megtörténhetett, hogy elfelejtetted. Megtörténhetett, hogy arra néztél, hogy más mit kapott. Megtörténhetett, hogy másba vetetted a bizalmadat. Most érintünk még egy dimenziót. Elmegyünk Józsuéval még gyorsan Jerikó alá, tekergessük egyet a nyakunkat, hogy a vér belemenjen a fejünkbe. Még azt a három neuront, ami ott él, azt egy kicsit stimuláljuk, hát ha összejön a kapcsolat. Mert ezt még elmondom. Aztán mehetünk kávézni, az se lesz hátrány. Szóval elmegyünk most Jerikó alá. Jerikó egy hatalmas és bevehetetlen város volt. Ez tiszta sor. Józsuét Isten választotta ki arra, hogy ő oda bevigye a népet, hogy elfoglalja ezt a várost. De azért az mégiscsak egy hatalmas város. Az ütközet előtti utolsó éjszaka. Mi történhetett ott? Leírja a Biblia, úgyhogy ez nem titok, hogy mi történt ott. Egy nagyon sötét, nagyon sok vívódással teli éjszaka volt, mikor fogta Józsué az ő tervét, és körüljárta még egyszer a várost. Azzal a tervvel együtt, ami neki már a szívében ott volt, hiszen hát terv nélkül egyetlen egy hadvezér sem megy a harcba, ugye? Nekünk is vannak terveink. Vannak álmaink, vannak céljaink. Anélkül nem megyünk azért ki a világba. Hát mi lenne velünk akkor? Van. Ezzel nincsen semmi baj a világon. Ez Józsué. Józsuénak is volt egy terve, egy nagyon működőképes, jó terve volt. És kiment még egyszer megnézni a falakat. Jó, itt megy az első. Itt meg majd fölmászik, amely jó lesz ez így. És egyszer csak megállt előtte valaki. Az első reakciójából nyilván megkérdezte, hogy te kivel vagy? Velünk vagy az ellenségünkkel? Nem jó a kérdés, Józsué. Nem az a kérdés, hogy én kivel vagyok. Az a kérdés, te kivel vagy? Te kivel vagy? Én a seregek urának a nevébe jöttem. Tudjátok, hogy ez az alak Jézus Krisztus maga volt. Nem az a kérdés, hogy ő melyik oldalon, te hol állsz? Az egy nagyon kemény találkozás volt abban a sötét jerikói éjszakában. Nagyon nehéz találkozás lehetett, mert igaz, hogy egy nagyon bátorító jelenlét, de ott a két tervből az egyiket el kellett engedni. Ott kellett hagyni. Hiába volt egy nagyon szépen kidolgozott terve Józsuénak. Ebben a találkozásban kapott egy másikat. És a te életedben, meg az enyémben is csak az egyik terv mehet végbe. A tiéd. Vagy az, amit tőled elvárnak egy-egy szerepben. Vagy Isten terve. Mert az van. Az van. Azt ő a legsötétebb pillanatodban is oda tudja neked adni. Hogy mi az ő terve. Mert van neki. De ahhoz a te jó tervedet, azt a szépen kidolgozottat, azt oda kell neki adni. Hogy ez volt az én tervem, olyan, amilyen. És átvenni azt a tervet. Hát tudjátok, kürtök, láda, korsók. Hát, uram, nem valami nagy terv. Ha úgy megvizsgálod, nem sok benne a potenciál. Úgy hadászatilag. Nem, mintha ehhez nagyon értenék, de úgy ágyukról meg ilyenről nem olvasunk benne. Szóval úgy önmagában nem sokat ér. De tudod, hogy Isten kezében mit ér az, amire úgy szemre azt mondod, hogy hát, ez kevés lesz. Ez ehhez a várhoz kevés lesz. Te nem tudod, hogy én mibe vagyok? Lehet, hogy sokan ezt gondolják. Te nem tudod, hogy nekem mivel kell szembenézni? Hát én tényleg nem. De Isten tudja. Aki ott kürtökkel meg tudja, mivel győzelmet tudott adni. Az van, nem tud. Hát dehogy nem. Dehogy nem. Azt mondja, hogy csak én tudom, mi a tervem. Veletek. Ez azt jelenti, hogy nekem lehet egy jó gondolatom. De hogy mi a terv valójában, azt nem fogom tudni. Ahhoz nekem szükségem van arra, hogy ő hozzá menjek a tervemmel, a legjobb ötleteimmel is, a legszebb álmaimmal is. Mert tudod, ő nagyobbat álmodott rólad. Nagyobbat, mint amit el tudsz képzelni. De hiszed ezt? Vagy megnézed a Facebookot megint, hogy aha, ő meg már megint nyaral. Jó, van, én meg idén se, nem baj. Mert ezzel a vádat szaporítod. A másik választás meg az, hogy a terveid között te válogatsz, vagy az Isten. Én ezt mindenképpen megcsinálom. Uram, ez a tiéd? Vagy ha nem a tiéd, akkor neked adom, és ad a tiédet. És megyünk abban tovább. El kell engednünk azt a próbálkozást, hogy azok legyünk, aminek mindenki más látni akar. Ez iszonyúan kimerítő. És van egy hely a megnyugvásra. Ez a kereszt. Ez Jézusnak a kitárt karja, hogy add ide a próbálkozásaidat. Add ide a megfelelési kényszeredet. Add ide azt, hogy meg akarsz felelni valaminek, ami mástól jön, de nem tőlem. Add ide a vádakat. És akkor át tudod venni az enyémet. Tudjátok, a hívő közösség is nagyon sokféleképpen tud reagálni a válságra. Már csak ilyen kicsi van. Lehet, hogy már nagyon várják, hogy hát legyél már túl rajta. Hát gyere már be, légy szíves a gyülekezetbe, széles mosolyal, és dicsőítsd az Istent. Mondd meg, hogy mit tett az életedben. Lehetőleg 2 héten belül. Nem? Hát meg kell lenni annak a győzelemnek. Hát nem? Ha eleget imádkozol. Én ezt a Bibliában sose olvastam, testvérek, hogy ez egy ilyen határidős dolog. Hogy meg kell lennie. Ez ugyanaz, mint az almás kert, meg a börzsönyi ültetett fenyves. Meg kell hagyni azt az időt, mert az emberi lélek változik. És erre a változásra idő kell. Hogy mivé alakul az utad? Mondok egy nehezet. A bizonytalanság elviselésének a képessége a lelki érettség jele. A bizonytalanság, amikor még nem tudjuk, hogy ebből mi lesz, ugye? De a gyülekezet már így vár, mondjál már valamit. Na, mi lett a gyerekkel? Megtért? Nem. Na, apád már nem alkoholista? Hát, de. Hát pedig imádkoztunk, miért nem? Miért tért meg? Hát ez nem így működik. A közösség tudja nehezíteni a dolgunkat. Adja Isten, hogy olyan közösség legyünk, itt is. És olyan befogadással éljünk másfelé is, hogy tudjuk ezt, hogy ez egy lelki igazság. Hogy tudnunk kell elviselni, elhordozni a bizonytalanságot. Ez egy lelki út. Ez az érettség jele. Ha, de rosszul hangzik. Melyik a kedvenc szavad? Neked is a türelem? Nekem is. Befejezem most már. Nem egészen az, amit elterveztél? Az enyém se. Ha pillanatnyilag szétesett a világod, ha nem találod az utat, ha nincs meg a szereped, de van Krisztusod, akkor van gyógyulás. Akkor lesz győzelem. Nem 2 héten belül, meg nem produkáljuk az eredményt, az a világ. Almaszüret meg lesz, annak vége van. De vedd el azt a vigasztalást, amit csak ő tud adni. Olyan jó a kátét kinyitni. Micsoda tennéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Tudjátok, ez azt mondja, hogy nekünk kell a vigasztalás. Nem azt mondja, hogy amikor, akkor vigasztalásod, amikor nagy baj van, hanem úgy státuszként jelzi azt a KT, hogy nekünk szükségünk van a vigasztalásra. Tényleg van. Meg lehet engedni. Isten akarja adni a vigasztalását, az ölelését, a szeretetét. De az kell az, hogy az legyen bent, mint ami kint. Amit te kifelé mutatsz, az se több, se kevesebb ne legyen, mint amit te belül megélsz. Mert azzal lehet valamit kezdeni. Abból van új élet. És abból születik egy olyan elvehetetlen státusz, amit már az elején hallottunk. A királyi státusz. Ez egy csodálatos dolog. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te a változásban is Istenünk akarsz lenni. Te Urunk akarsz lenni, és Te meg akarod mutatni nekünk, hogy ki vagy a változásban. Hogy ki vagy akkor, amikor változnak a szerepeink. Változik az életünk. Kérlek, Uram, hogy kinek-kinek hozd elő azt, ami mai napon fontos, amihez Te ma hozzá akarsz érni az életében, és az enyémben is. Köszönöm, hogy Te meg tudod ezt tenni, hogy Te kínálod a gyógyítást, Te kínálod a felemeltetést, Te kínálod a szabadítást. Uram, tedd meg a Te nagy nevedért. Amen.
Amen. Köszönjük szépen Parti Juditnak az előadását, szolgálatát. Azt gondolom, hogy nagyon sokat kaphattunk, és nem is szeretnék hozzáfűzni semmit. Nagyon sok minden van az én szívemben is. De hadd mondjak csak annyit, hogy ebéd után lehetőség lesz csoportokban átbeszélni ezeket a dolgokat, hogy kik is vagyunk valójában. Úgy élek-e, ahogy Isten engem lát? Vagy olyan az életem, és úgy próbálok mások előtt megjátszani sok mindent, amilyennek esetleg látni szeretnének mások, és másoknak megfelelni. Nem mindegy. Tehát ebbe bele lehet fáradni, hogy munkahelyen, családban, gyülekezetben teljesíteni. Mit vár tőlünk az Isten? És hol állunk ezekben a dolgokban? Nagyon hálás vagyok a szolgálatért, és egy éneket is fogunk énekelni. Judit, szeretnénk egy kis aprósággal megajándékozni. Ez nem egy almafa, és csak egy van belőle, de virágozzik így a te szíved és az életed Isten előtt, és legyen mindig nyitott felé. És egy néhány könyved, bár tudom, hogy sok könyved van, de szerintem az egyikük biztos nincs meg, hadd vegyem ki. Biztos, hogy nincs meg.
Biztos, hogy.
Van egy kedves gyülekezeti tagunk, Szücsné Novák Mária, itt ül most köztünk, aki gyönyörű tűzzománc képeket készít a bibliai mű alakokról.
Köszönöm.
Úgyhogy szeretnénk, hogy ezt is tanulmányozz, nézegesd, és hatással legyen az életedre ezeknek a női alakoknak az élete. Majd esetleg bemutatom, itt ül a harmadik sorba nagyon a Szücsné Novák Mária, egy nagyon-nagyon értékes. Köszönjük szépen a szolgálatot, és Isten adjon nekem továbbra is erőt, hogy őt képviseld a világban, és ott, ahol vagy.
Nagyon köszönöm.
Köszönjük.
köszönöm. Ez nagyon jó volt itt lenni közöttetek. Nem azért mondom, mert már megyek. Sajnos még maradok.
Még nem, még.
Aki most kezdett volna fölélegezni, még maradok.
Még nem is engedünk.
Igen, is engedünk.
Igen, ismertetném röviden, nagyon röviden a programot.